Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből olvasom az igét. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott leveléből az 5. fejezetnek a 14. versét fönnállva hallgassuk meg. Tehát Pál apostol Efézus beliekhez írott levelének az 5. versének a 14. verse így hangzik. Serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Eddig olvasom az igét. Az útmutató igéi közül ez az ige az, ami ezen a délelőttön, vagy ezen a napon nekem komoly üzenetet rejtett, és amit szeretnék a testvéreknek átadni, hogy Isten szeretné azt, hogy valóban fölragyogjon nekünk a Krisztus. Szeretnék egy rövid gondolatra visszatérni az elmúlt hét egyik gondolatára. Az a gondolat az, amit úgy mondtam el, és így történt, hogy valakivel találkozva, beszélgetve azt a kérdést tette föl, hogy békességem van-e? Mert ha békességem van, akkor jó. És ugye akkor föltettem azt a kérdést itt a testvéreknek, hogy milyen jó lenne, ha magunk is elgondolkodnánk azon, hogy el tudjuk-e magunkról mondani, hogy békességünk van. És hát láttam az arcokat, hogy hát igen, hát nem mindig van békességünk. Nem mindig érezzük jól magunkat a saját bőrünkben, sokszor nem is tudjuk azt, hogy helyes úton járunk-e, vannak félelmeink, aggodalmaskodásaink, de olyan ritkán tudjuk elmondani azt magunkról, hogy na most olyan békesség is van a szívemben, most olyan nyugalmam van a szívemben, mert valóban nincsen sokszor békességünk. Magamat Isten gyermekének tudom, magamat hívő embernek tudom, de mégsem tudom kimondani azt, hogy békességem van. Vajon mi ennek az oka? Mi az, ami miatt a hívő ember, Isten gyermeke mégsem tud teljes szívvel arról bizonyságot tenni, hogy békességem van? Persze sok minden dolog lehet. A körülményeimben, az életemben, azokban a történésekben, amelyek körülöttem vannak, sok dolog befolyásolja az embernek a gondolatait, befolyásolja hangulatát, befolyásolja érzéseit, amelyek valóban sok-sok irányba vihetik el az ember szívét. De a mai ige arról szól, hogy Isten azt szeretné, ha mindezt tudnánk az életünkben félretenni. Azt mondja az ige, azt mondja az apostol, serkenj föl, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. És nem tudom, hogy kinek milyen gondolatai vannak ezzel az igével kapcsolatban, és ennek is azzal a részével, hogy felragyog te néked a Krisztus. Ez valami emelkedett gondolat. Felragyog néked a Krisztus. Mint hogyha valami olyan dolog történne az életemben, amely mindenek fölött való. Amikor az a békesség, az a fény, az a öröm töltené be a szívünket, hogy van nekünk Krisztusunk. Felragyog te néked a Krisztus. Testvérem, el tudod ma mondani, hogy számodra ragyog a Krisztus, hogy a szíved örömmel van tele, van egy ilyen ifjúsági ének, hogy szívem örömmel van tele, szívem örömmel van tele, gyerekekkel is sokat énekeltük, és talán sokan emlékeznek is erre, szívem örömmel van tele, mert Jézus a legjobb barát. Hát szívem örömmel van tele. El tudjuk ezt énekelni ma a szívünkben, hogy örömmel van tele a szívünk, hogy a életem egy boldog élet. Nem tudom, ki tudja ezt elmondani. Ki tudja ezt tiszta szívből kimondani, hogy nekem ragyog a Krisztus az életem egén. Vajon mi az oka, hogy nincs ez így? Vajon mi az oka, hogy nem éljük át ezt az örömöt? Reggel az imaórán Pál apostolnak a megtérése volt előttünk hasonló gondolatokkal, amit elénk állított az ige, és ott arról beszéltünk, hogy az apostol az ő megtérésével két dolgot nagyon fontosnak, fontos dolgot látott meg. Az egyik dolog, hogy igenis egyedül van. Nem egy jó dolog egyedül lenni, nem egy jó dolog ráébredni arra, hogy akik mellettünk vannak, azok vagy képtelenek segíteni rajtunk, vagy olyan könnyedén eltűnnek melleülünk, amikor szükségünk van rá. Erre ébredt rá az apostol, de ugyanakkor pedig Isten ráébresztette őt arra, hogy viszont azáltal kinyílik felénk, vagy a számunkra egy másik irány, amikor is megláthatjuk, hogy Isten velünk van. Hogy fölragyog nékünk a Krisztus. Hogy meglátjuk az ő dicsőségét, meglátjuk az ő erejét, és végre megértettük azt, felnyílik a szemünk arra, hogy egyedül csak ő benne bízzunk, és ő vezesse a mi életünket. Pál apostol életét, ha nézzük, és az ő szolgálatát nézzük, egy nagyon fontos dologra szeretném a testvérek figyelmét fölhívni. Amikor az Úr elküldte Damaszkuszba Ananiást azért, hogy keresse őt meg, az apostolt, az akkori Saulust az egyenes utcában, egy Júdás nevű embernek a házában, akkor azt mondta neki, hogy meglátja majd, hogy mennyit kell majd neki szenvednie. Menj el, eredj el, mert ő nekem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok, királyok és Izrael előtt. Miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy Pál apostolnak az élete akkor kezdett kiteljesedni, amikor megértette azt, hogy Isten őt feladatra hívta el. Feladata van. És az egész életét ezt töltötte be. És mindvégig ez a gondolat, ez az elhívás az, ami neki erőt adott, ami boldoggá tette az életét, akkor is, amikor az életében nehéz időszakok voltak. Amikor megverték, amikor börtönbe került, vagy amikor csak sikertelen volt az ő szolgálata, abban volt az ő ereje, hogy abban volt bizonyos, hogy Isten elhívta őt, hogy ő Isten gyermeke lehet. Tehát a kérdés az az életünkben, hogy van-e békességünk? És ha nincs békességünk, akkor vajon mi a oka annak, hogy nincs békességünk? Sajnos nagyon sok hívő embernek nincsen békessége. Miért? Azért, mert igazából nem ismeri az Urat. Nem ismeri az ő szándékát. Elindulunk Isten útján, megragadjuk az ő kegyelmét, és abban gondolkodunk, hogy hát Isten ezek után sasszárnyakon vezet bennünket, felemel, nagyon szép ígéretei vannak Istennek arra, hogy hogyan hordoz bennünket. Mindig eszembe jut az a kis gondolat, amit olvasunk a Túrmezei Erzsébetnek egy versében, amikor is ugye a lábnyomokról van szó, és ez a valaki, akinek a nevében, vagy írja a Túrmezei Erzsébet ezt a verset, arról beszél, hogy két lábnyomot lát az életében, amikor visszatekint, találkozva, vagy majd az Úrral való kapcsolatában is, az életében mindvégig két lábnyom van. És olyan nagy bátorítás az, hogy az Úr velünk jön egész életünkben. De amikor visszanéz az életére, akkor látja azt, hogy vannak az életének nehéz időszakai, ahol eltűnik az egyik lábnyom. És csak egy lábnyom megy, két lábnyom egymás mellett, és egy kicsit szemrehányóan mondja el ez a vers, hogy Uram, amikor életem legnehezebb szakasza volt, akkor maradtam egyedül. Akkor nem volt ott a második lábnyom, akkor mintha elhagytál volna. És akkor megszólal Isten, és azt mondja, hogy ne gondold, hogy az a te lábnyomod. Az az én lábnyomom. Mert akkor azért van egy lábnyom, mert akkor fölemeltelek, akkor az ölembe vettelek, és úgy vittelek téged. Igen, nagyon szép gondolatokat olvasunk az igében arról, hogy Isten hogyan vezet és hogyan ad nekünk örömet az életünkben, hogyan őriz, óv meg bennünket, és valljuk be őszintén, hogy mi egy kicsit el is várjuk Istentől, hogy így hordozzon. És hogyha nem látjuk azt a másik lábnyomot, amikor nem érezzük úgy az ő jelenlétét, akkor talán még szemrehányást is teszünk Istennek, mint talán ebben a versben az a valaki, aki elmondja, hogy de akkor elhagytál engemet. Igen, az a vágyunk, és odáig jutottunk el a hívő életünkben, hogy azt várjuk, hogy Isten mindig fölemeljen, mindig hordozzon, és ezt jelenti a hívő élet. És hadd olvassam fel újra a zsidókhoz írt levélnek azt a gondolatát, amikor arról beszél az apostol, hogy noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, de nem jutottatok idáig. Hanem mi történik? Hanem kiskorúak vagytok hitben. Nem jutottatok el oda, hogy megértsétek Istennek az akaratát, hogy hogyan teljesedik ki a krisztusi élet a mi életünkben. Nem vagyunk képesek a jó és rossz megkülönböztetésére. És még mindig a hitünknek az alapjait rakosgatjuk le. Hát ezért nincs békességünk, ezért nincs meg az életünkben az, hogy fölragyog nekünk a Krisztust, hogy átéljük mindazt a jót, amit Isten nekünk akar adni. Nincsen békességünk, mert nem találtuk meg a helyünket ebben a világban. Csak várjuk azt, hogy Isten megáldjon, de nem lesz meg az életünkben. Ebben a részben, itt a zsidókhoz írt, levélben tulajdonképpen a főpap szerepéről beszél az apostol. És ezzel kapcsolatban mondja el azt, hogy ti még kiskorúak vagytok. Vagyis nem értettétek meg, hogy mi a papságnak a szerepe. Márpedig Péter apostol arról beszél, hogy ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. Királyi papság. Mi a mi feladatunk? Mikor fog felragyogni nékünk a Krisztus? Mikor éljük át Istennek azt a örömét, áldását, amire vágyunk? Akkor, ha betöltjük azt a szerepünket, betöltjük azt a küldetésünket, amire Isten bennünket elhívott. Amikor nem önmagunknak élünk. Olyan szomorú azt látni, amikor a keresztény emberek önzővé válnak. Csak magunk körül forgunk, csak azt látjuk, ami körülöttünk van, vagy ami nekünk fontos. De akkor mit jelent a mi kereszténységünk? Mit jelent a mi hívő életünk? Mit jelent a mi szolgálatunk, amire Isten bennünket elhívott? Három dologban szeretném összefoglalni azt, hogy mit is jelent számunkra a papi szolgálat, és hogy Isten erre hogyan készített és készít fel bennünket. Ebben a zsidókhoz írt levélben az első gondolat, amit Isten igéje elénk állít, hogy a pap, a főpap az emberekért rendeltetett. Tehát miért is rendeltettünk mi? Az emberekért. Az Úr azért jött el ebbe a világba, és ő példa előttünk, és ő a Melkisédek szerint való főpap, ő az, aki a legtisztábban, a legtökéletesebben mutatta meg az ő szerepét, és a mi szerepünket ebben a világban, hogy lássuk meg, hogy mit is jelent az, hogy Isten bennünket papságra hívott el, az emberekért rendeltetett. Jézus azt mondja önmagáról, hogy az embernek fia nem azért jött ebbe a világba, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és az életét adja másokért. Ez nem egy önző élet. Ez nem egy önmagunkért szóló élet, hanem arról szól, hogy akkor fog kiteljesedni a hívő ember élete, ha megérti azt, hogy feladata van ebben a világban. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ha a földbe esett gabonamag nem hal meg, akkor egymaga marad, ha pedig meghal, sok gyümölcsöt terem. És ebben az értelemben el kell gondolkodnunk azon, hogy vajon mennyire gyümölcsöző az én életem. Hogy mennyire vagyok én áldás azok között, az emberek között, akik közé Isten állított. És ez lehet a családom, lehet a munkahelyem, lehet a szomszédságom, lehet a falum, a városom, vagy azok a helyek, ahova Isten engem elküld, vagy akár a gyülekezet számára, hogy mennyire vagyok én hasznos. Mert ha a földbe esett gabonamag nem hal meg, akkor egyedül marad. És igen, egyedül vagyunk. Egyedül maradunk, egyedül vagyunk gondjainkkal, egyedül vagyunk bánatunkkal, egyedül vagyunk örömünkkel, mert nem látjuk, hogy Isten mire hívott el bennünket. Olyan hívő emberek vagyunk, akik azt érezzük, hogy ugyan van közösségünk, ugyan van családunk, ugyan sok minden van az életünkben, ami mondhatjuk, hogy az életünket megjavíthatná, de mégsem teszi meg, mert egyedül vagyunk, nincsen békességünk. Az Úr azt mondja, hogy igen, addig egyedül vagyunk, addig nem lesz békességünk, addig nem fogunk kibékülni szeretteinkkel, nem fogunk kibékülni a világgal, nem fogunk kibékülni a saját lelkünkkel, amíg rá nem döbbenünk arra, hogy amíg magunk örömét, a magunk jólétét keressük, addig egyedül leszünk. Ha viszont elkezdünk szolgálni, ahogy az Úr Jézus is szolgált, ahogy ő is oda szánta az életét, sok gyümölcs lesz az életünkben. Gondoljunk csak arra, hogy Jézushoz mennyi ember jött. Úgy mindig megdöbbent az a történet, amikor Jézus 5000 embert meglát, megvendégel, és arról olvasunk, hogy 5000 férfiú fölveszi a családját, gyermekeit, és elindulnak a pusztába az Úr Jézus hallgatni. Fogjuk feleségünket, fogjuk a gyermekeinket, és visszük az Úrhoz őket. Miért? Miért mennek Jézushoz az emberek? Mert Jézus szolgálni jött. Mert Jézus nem a maga hasznát kereste, hanem Jézus igazán odaszánta az életét. Számára nem volt különbség ember és ember között. Sőt, arról olvasunk az igében, hogy akkor, amikor mindenki a templomba ment az ünnepre, ő a Betsabé tavához ment, hogy ott a nyomorult, az elesett embereket fölemelje. Ugye ott gyógyítja meg a 38 éve beteg embert. És nem zavarta őt, hogy állandóan bántották, hogy kétes egzisztenciájú emberekkel van kapcsolata. Amikor Máténak a házába megy be, és egyszer csak bejön egy asszony, aki elkezdi mosni az ő lábait hajával, töröli meg, sírva, akkor ez a vendéglátó így gondolkodik magában, hogy ha tudná, hogy ki ez az asszony, akkor nem engedné. Ugye benne van az, hogy hát ha tudná, hogy ki az. Igen, mert egy parázna asszony volt, mert az életét elrontott asszony volt, és Jézus megszólította azt, ezt a vendéglátó Mátét, és azt mondta, hogy de hát Máté, amikor én bejöttem, te nem tiszteltél meg engem. Nem adtál vizet, nem mostad meg a lábamat, ő pedig mióta ide bejött, nem szűnik meg könnyeivel mosni. Hát mondd meg nekem, hogy ki szeret jobban, akinek több megbocsáttatik, vagy aki kevesebb, akinek kevesebb. És azt mondja, akinek több. Hát igen, Jézus azért jött, hogy a nyomorultakat, a bűnös embereket magához ölelje. Mert nekik van szükségük. Jézus azt mondja, hogy a betegeknek van szüksége az orvosra. Igen. Jézus azért küldött el bennünket. A főpapnak az a feladata, hogy az emberekért szolgáljon. Hogy az emberekért legyen. Hogy szolgáljon. Mert ez tölti be az ő hivatalát. És figyelmeztet is az Úr. Amikor az utolsó ítéletben a hozzájövőknek, akik azt mondták, hogy de nem a te nevedben jártunk, nem a te utcádon éltünk, nem a te közeledben éltük le az életünket, és azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Miért? Mert amikor éhes voltam, nem ettatok ennem, amikor szomjas voltam, nem adtatok innom, amikor beteg voltam, nem látogattatok meg, amikor gondjaim voltak, nem vettétek föl, nem ismerlek titeket. Tehát a főpap az emberekért a szolgálatra hivatott el. De nem csak az, hogy hogyan cselekszünk, hanem az imádságban is. A főpapnak, a papnak az volt a szerepe, hogy imádkozzon. Gondoljunk csak Jézusra, hogy hogyan nézett a körülötte lévő emberekre. Imádkozott értük a főpapi imádságában. Vagy imádkozott akkor, amikor sírt Jeruzsálem fölött, és mondta ki azt, hogy hányszor akartalak összehívni. De a legnagyobb az, amikor ott a keresztfán imádkozik, hogy Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Milyen szomorú, amikor a hívő ember nem látja a felelősségét. Nincsen örömünk, nincsen békességünk. Nem nyílt ki a szemünk arra, hogy Isten egy sokkal gazdagabb, egy sokkal békességesebb, egy sokkal örömtelibb életre hívott el bennünket, hogy ragyogjon Krisztus az életünkben, de Krisztus nem ragyoghat aznak az embernek az életében, aki nem látja meg azt, hogy Isten mire hívta el őt. Nincs örömöm, nincsenek sikereim, mert nem teszek semmit, csak várom azt, hogy Isten az én életemet hordozza. Pál apostol életében sok-sok csalódás volt, de mindig átélte és megtapasztalta Isten örömét. Fölragyogott az életében a Krisztus. Igen, menjünk el, és menjünk szolgáljunk. Jézus egyik alkalommal azt mondja, hogy aki téged egy mérföldre elkényszerít, menjél vele kettőre. Ó, milyen szép gondolat. Tehát ki tudja ezt megcselekedni? Évekkel ezelőtt, amikor eljutottunk Hollandiába, egy nagyon, és erről az ígéről jutott eszembe, egy nagyon megragadó élmény ért ott engem. A házi gazdánk, akik aztán egy-két éve el is jöttek hozzánk ide Nyíregyházára, elvittek bennünket egy hajléktalan, nem hajléktalan szálló volt, egy nappali melegedő volt. Ugye tél volt, november, és akkor éppen nagyon hideg volt, és ami engem inkább megfogott ebből, mert ennek az volt a neve ennek a intézménynek, amit ezek a testvérek tartottak fönt, hogy a második mérföld. Hogy meddig megyünk el. És ami számomra itt nagyon kedves volt, az, hogy hát körülbelül 8-10 ember sürgött, forgott ott, valaki mosott, valaki ételt adott, valaki csak beszélgetett egy Bibliával, ott leült és beszélgetett az emberekkel, bátorított. Szóval mindenkinek megvolt a dolga, és amikor beszéltek nekünk erről az intézményről, akkor elmondták, hogy egyetlen egy fél állásban lévő munkatársa van, akinek fizetnek. Egyetlen egy, az a félállás is csak azért, mert valami könyvelési dolgokat kell csinálni, és hát ezért félállásban. A többiek mind a szabad időből mentek el és szolgáltak. És ez a hölgy is, akinél voltunk, ez az asszony, és minden héten egy nap be volt osztva. És ugye Hollandiában sokan kerékpároznak, és azon a napon is, minden egyes napon, amikor hétről hétre be volt osztva, egy napot ide szentelt, akkor körülbelül 15 kilométert bekerékpározik abba a városba, hogy ott szolgáljon. És olyan megdöbbentő volt, ahogy ezt láttuk, ezt az odaszállást. Ő azért jött Jézus, hogy szolgáljunk, és olyan örömmel tették. És olyan boldogsággal tették, amit tettek ezek az emberek. Igen, számunkra is ez megszégyenítő volt. Mit mond az apostol ott a római levél 5. fejezetének az első versében? Tartozunk mi erősek, hogy az erőtlenek terheit hordozzuk. Kiről beszél? Rólunk, hívő emberekről. Mi, akik erősek vagyunk. És azért szeretnék most belelátni a testvéreknek a fejébe, hogy mit gondolnak ők a maguk erejéről. Mert leginkább azon szoktunk siránkozni, hogy hát olyan erőtelenek vagyunk. Olyan félelmeink vannak, nincs nekünk erőnk a szolgálathoz, hisz annyi minden van az életünkben, annyi teher van, hát hol vagyunk mi erősek? Valóban, a hívő ember mennyivel erősebb a hitetlen embernél? Mennyivel vagyunk mi erősebbek? Hát annyival vagyunk erősebbek, amennyire felragyog életünkben a Krisztus. Felragyog a Krisztus, vagyis azt látom, hogy ott van az életemben, és ő belé kapaszkodok. Ő belőle van az erőm. Ő rá nézek, és ő erősít meg engem. Annyira vagyok erősebb, amennyire engedem, hogy Jézus jelen legyen az életemben. Tartozunk mi erősek. Nem azért vagyunk erősek, mert mi többek lennénk bárkinél is. Ma Pálról azt mondtuk, hogy egyedül volt, összetört volt. Ráébredt arra, hogy semmivel nem különb, mint mások. És ő is ugyanolyan elesett ember. De megtalálta a Krisztust, aki felragyogott neki, akiben bízott, akinek erőt ad, aki erőt adott neki. Tehát, hogy mennyivel vagyunk különbek? Annyival, amennyire bízunk Krisztus erejében. Amikor Gedeonnak megjelent az Úr, és azt mondta neki ott Ofrában, hogy az Úr veled erős férfiú, akkor hát Gedeon ki is mondta azokat, amiket gondol. Erős férfiú én, hát én vagyok a legkisebb, én vagyok a legerőtlenebb, én vagyok a leginkább rászoruló Isten kegyelmére. Mi az, hogy erős? Hát most is itt vagyok a pajtában. Megpróbálom megvédeni azt, ami még maradt, az utolsó csepp, az ételből. Mi az, hogy erős? Nem vagyok erős, de erős lehetsz, ha felragyog te néked a Krisztus. ha végre kinyitod a szemed, és meglátod azt, hogy Isten egy sokkal gazdagabb életre hívott el. Lehet, hogy imádkozol. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy Isten népéhez tartozol, de nincsen békességed. Olyan vagy, mint Gedeon a Tofrában. Megpróbálod megtartani azt, amit van, ha sikerül. De igazából nincsen békességed. De erős vagy. Nem a magadéból, hanem az Istenéből. Mert van, akiből merődhetsz. Végre nyisd ki a szemed, támadj fel a halálból, végre serkenj föl a te álmodból, hogy felragyogjon néked a Krisztus, akibe belekapaszkodhatsz, aki erőt ad, és aki elhívott a szolgálatra. Tartozunk mi erősek. Igen, mi erősek vagyunk. Értsük meg, hogy Isten arra hívott el, hogy erősek legyünk vele. Hát ki lehet erős, hogyha nem Isten gyermeke? Kinek lehet reménysége, ha nem nekünk van reménységünk? És ki tudja a reménységet visszaadni az emberi szívekben, ha nem az, aki maga is erőt merít a Krisztusból? Ragyog fent neked, Krisztus! Kinyílt már a szemed arra, hogy micsoda erő van a te megváltódban. Hatalmas erő van, de amíg nem nyílik meg a szemed erre, addig te is csak önmagad körül forgó, erőtlen, magadba forduló, erőtelen és boldogtalan keresztény ember vagy. Ragyogjon fel a Krisztus! Tehát az egyik dolog, amiről szerettem volna beszélni, hogy az Úr arra hívott el bennünket, mint papokat, hogy másokért éljünk. De ugyanakkor pedig nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az Úr azt mondja, hogy önmagáért is köteles áldozni. Tehát, hogy igen, fontos az, hogy a szolgálatunkat el tudjuk végezni, ehhez újra és újra menjünk oda az Úrhoz. Pál mondja ezt a efézusi gyülekezet véneinek, amikor elbúcsúzott tőlük, hogy viseljetek gondot magatokra és a nyájra. Igen, egy másik kérdés, hogy mennyire viselek gondot magamra? Mennyire tartom fontosnak, hogy az Istennel való közösségemet megerősítsem? Hogy az ismeretben tovább haladjak. Hisz épp azt mondja az apostol, hogy az a bajotok, hogy mindig csak ugyanoda jutottok el. Mint hogyha azt mondanánk, hogy a Biblia olvasásában mindig csak egy részig jutottunk el. Vannak olyan könyvek, be kell vallanom, amelyeket már többször elkezdtem olvasni. Van olyan könyv, amit legalább 4-5-ször elkezdtem olvasni, és nem jutottam az első 100 oldaltól tovább, de félre raktam, mert valamiért nem olvastam, aztán olvastam mást, egyszer csak megint elém került, hogy én ezt elkezdtem olvasni. De már nem emlékeztem, hát mondom, ha már olvasom, akkor az elejéről kezdem. És van, amit már többször elkezdtem olvasni, mindig félre raktam. Hát valami ilyesmi, ami hívő életünk, hogy mindig eljutunk valameddig, az elejéig, de sose értjük meg, hogy mi lesz ennek a vége, hogy Isten mire hívott el így élni a hívő életünket, hogy mindig csak az alapjait rakosgatjuk le. Mert nem vesszük komolyan az Istennel való közösséget. Viseljetek gondotok magatokra. Az előbb említettem, hogy mennyire fontos az imádság másokért, de hogy mennyire fontos az imádság a mi számunkra. Fontos, hogy magunkra is időt szenteljünk, hogy időnként visszavonuljunk, ahogy maga az Úr Jézus is tette. Kell, hogy elcsendesedve felismerjük Isten akaratát, Isten vezetését az életünkben. És azért is fontos, hogy elcsendesedjünk, hogy Isten vigasztaljon bennünket. Ahogy Pált is megvigasztalta. Vagy emlékezzünk csak arra, amikor Illés ment az Úrhoz, nagy búsoláson van, és az Úr megvigasztalta őt. Tehát kell, hogy az Úrhoz menjünk. És azért is kell, hogy magunkra is gondot viseljünk, Mert azt mondja, hogy vigyázzatok. Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok, imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Mert a kísértés bennünket is elér. Mert a kísértés a mi életünkben is ott lehet. Nézzük csak meg a főpapokat, Áront, aki megkísértetett. Nézzük Élit, aki megkísértetett. Tehát fontos, hogy ne homályosodjon meg a szemünk, hanem magunkra is gondot viseljünk. Testvérek, mennyire veszem ezt komolyan, hogy nekem szükségem van Isten igéjére, egyedül ő rá van szükségem, szükségem van az imádságra, szükségem van a testvéri közösségre, szükségem vannak olyan dolgokra, amelyek segítenek abban, hogy vigyázzak. És hányszor elfeledkezünk, mind az imádságról, még az egyéni imádságról is, de hol van a közös imádság, a testvérekkel együtt való imádság, az Isten igényére odafigyelés, akár a bibliaórán, vagy olyan alkalmakon, amikor együtt lehetünk. Tehát fontos, hogy ezt lássuk. Nem véletlenül mondja az apostol, hogy tartassanak imádságok, esedezések. Ezek fontosak, mert ezek tartanak meg bennünket. Azért, hogy fölragyogjon mindig az életünkben a Krisztus, hogy lássuk azt, hogy ő ott van, és mi belekapaszkodhatunk. És a harmadik dolog, amiről szeretnék még nagyon röviden szólni, hogy hogyan is lehetséges az, hogy ezt a szolgálatot elvégezzük. A negyedik versben olvassuk itt a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében, hogy senki sem veszi magának-e tisztességet, hanem csak az, akit Isten hív el. Egy másik nagyon fontos dolog, és vagyis a harmadik nagyon fontos dolog, hogy amiért nekünk békességünk lehet, amiért mi a szolgálatunkat maradéktalanul el tudjuk látni, az nem azért van, mert erősek vagyunk. Nem azért, mert akarjuk, hanem azért, mert Isten hívott el bennünket. És egyrészt ez számunkra bátorítás. Bátorítás azért, amit az Úr Jézus mondott a tanítványokat, hogy nem ti választottatok engem. Itt nem arról van szó, hogy én választottam Jézust, és választok valami, hogy hogyan szolgálhatok neki, hanem én választottalak, én hívtalak el titeket, és én teszem lehetővé, hogy gyümölcsöt teremjetek. Pál ezt értette meg. Ezért volt az ő szolgálata gyümölcsöző. Ezért volt örömteli az élete. Ezért nem érezte azt, hogy üres a mindennapja, és ezért volt az, hogy nem volt önmagába roskadva, hanem békességben élt, mert tudta, hogy Isten hívta el erre a szolgálatra, és ő erősíti meg. Ezzel az erővel mehetünk. Ezzel az erővel ment el Dávid Góliát ellen. Ezzel az erővel ment 300 harcossal Gedeon, de ugyanezzel az erővel ment Pál is az ő szolgálataiba. De nem csak bátorítás, hanem felelősség is. Mert azt mondja az ige, hogy amire elküldtelek, azt én számon fogom kérni. Tehát számon kéri Isten rajtunk. Számon kér rajtunk mindent. Annyi minden jót kaptunk. Annyi mindent elkészített nekünk az Úr. Felnyitotta a szemünket arra, hogy vele járhatunk. Hogy az ő igéjét olvashatjuk, az ő igéjét hallgathatjuk. Az ő erejében bízva járhatunk. Felnyitotta azt, hogy fölragyogjon nekünk a Krisztus, hogy belekapaszkodjunk. De felnyitotta arra is a szemünket, hogy ez felelősséggel jár. És az ad igazán örömet a hívő ember életében, ha szolgálni tud. Ha szolgálni tud. Valami olyasmi ez, mint amikor valamiért lemondunk a gyermekeinkért. A szülők nagyon jól tudják, mit jelent lemondani. Lemondás, mert Mert sok dolgot kell félretenni az ember életében. Egyszer egy rádió műsorban hallgattam azt, hogy egy nagymama beszélt arról, hogy a szülők nagyon sok feladatot rábíznak, dolgoznak, és akkor mondta azt, hogy teherez nekem, de akkor gyorsan kijavított, hogy nem teher, de teher. Testvérek, a gyerekekért való lemondás teher. Igen, teher az, hogy éjszaka föl kell kelni hozzá, teher az, hogy le kell mondani sok-sok dologról az életemben, de ez az a teher, ami édes. Amiről azt mondhatjuk, hogy önként tesszük meg, mert szeretjük őket. És amikor le kell mondani arról, hogy vegyek magamnak valamit, vagy odaadjam a gyermekemnek, akkor az ember olyan természetesen mond le róla. Ilyen apró dolgokat, akkor valakitől kaptunk 10 csokit, és ugye a gyerekek már megették a maguk részét is, néztek oda, Ábelnél szokott lenni, hogy kérem-e az én csokimat. Mert úgy nézte, hogy azért az még jó lenne neki, és hogy akarom-e azt, hogy én meg akarom enni is. Néha nem vagyok nagy csoki rajongó, de néha megennék egy kis darab csokit, és meg is teszem, és akkor mondtam neki, hogy jó, de hogy én ezt nem kérem. Tedd meg! És látva azt, hogy örömmel tolja be azt a csokoládét, azt tudom, hogy ettől nagyobb öröm nincs. Persze, lemondtam valamiről. Ilyen az embernek a szolgálata. Olyan örömöt tud adni, és erőt tud adni az Úr. És azért nincs örömünk a hívő életünkben, mert ezt nem tapasztaltuk meg, vagy nem tapasztaljuk meg a szolgálatnak az örömét, amire Isten bennünket elhív. Olyan jó volt látni a tanítványoknak azt az 5000 embert, akit megvendégel, ahogy jó ízűen ettek, ahogy örömmel adták tovább az élelmet, és mindenki örült. Hát ettől nagyobb öröm nincs? Hát nincs. Hát erre hívott el bennünket az Úr. És azt mondja az ige, és erre bátorít ma Pál apostol, hogy nyíljon már meg a szemünk arra, végre aludj, az alvásból keljünk fel, és lássuk meg, hogy Isten Jézus Krisztusban föl akar nekünk ragyogni. Mondhatom, hogy ragyogó, tökéletes, szent, szép életet akar adni, ami csak akkor valósul meg, hogyha benne bízok, és hogyha engedem, hogy az ő elhívásában engem vezessen, és szolgáljak. Erre hívott el bennünket az Úr. Amíg idáig nem jutunk el, akkor még mindig csak a könyv első 100 oldalát olvastuk el. Rakosgatjuk le, amíg magunk is hívő életünknek az alapjait, de nem jutunk tovább. Mert Isten a szolgálatban a szeretteink, a gyülekezet tagjai, az elesettek, és mindenki felé való szolgálatomban fogja az örömöt megadni. Hát végre íjjon meg a szemünk. Ébredjünk fel a mi alvó életünkből, hogy felragyogjon nekünk a Krisztus. És végre ki tudjuk mondani azt, hogy békességem van. Békességem van, mert Isten erre hívott el. Ó, milyen jó lenne, ha ma el tudnánk mondani mindannyian, hogy békességem van. Békességem van az Istennel való közösségben, békességem van a szolgálatomban, békességem van, és felragyogna végre a Krisztus az életemben. Amíg idáig nem jutunk el, addig csak magunk körül forgó, a magunk sebeit nyalogató, a magunk mindenféle nyomorúságában maradó keresztény vagy hívő emberek maradunk, de soha nem lesz békességünk. Isten adja meg nekünk, hogy eljussunk erre a kiteljesedésre, hogy végre ragyogjon Krisztus az életünkben, ragyogjon, és mi ragyogjunk vele együtt. Amen.